A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretettel jelzem, ha esetleg még valaki érkezne az Isten tiszteletre, előre érkezzék, mert itt látom, hogy elő több hely van. Isten tiszteletünket a 220, bocsánat, a Isten tiszteletünket a 23. Zsoltárunknak az éneklésével kezdjük el. A 23. Zsoltárnak az első versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, rendületlenül valljuk, és vallani akarjuk, hogy őriző pásztorunk vagy. Egy olyan időszakon keresztül vezeted most az életünket, amelyben fontos az, hogy valakihez tartozhatunk, hogy valaki egyáltalán lát valamilyen utat, és lehet őt követni. Sok mindent elveszítettünk a szemünk elől, sok bizonytalankodás van bennünk, sok biztosnak vélt dolog megingott. Rendületlenül akarunk menni utánad, aki azzal az ígérettel jössz most is, hogy szép kies folyóvízre vezetsz bennünket, és olyan legelőt adsz, ahol testben és lélekben megerősödhetünk, táplálkozhatunk. Így léptük át ennek a hajléknak a küszöbét is, így kapcsoltuk be otthon azokat az eszközöket, amelyeken keresztül most az igéd megszólal számunkra. Kérjük, hogy adj erre nekünk áldást és lehetőséget. Kérünk, hogy add a te szent igédet, és hozzá a te szent lelkedet, hogy az minket tudjon tanítani, formálni, bátorítani, vigasztalni. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, Mózes harmadik könyvéből. Mózes harmadik könyvének a harmadik részéből, az első 5 verset. Ha valakinek az áldozata béke áldozat, és marhát akar áldozatul bemutatni, akár hímet, akár nőstényt, csak hibátlant áldozzon az Úr előtt. Tegye kezét áldozatának a fejére, és vágja le a kijelentés sátrának a bejáratánál. Áron fiai, a papok pedig hintsék a vért körös körül az oltárra. Azután a béke áldozatból mutassa be az Úrnak tűzáldozatul a kövérjét, amely a beleket takarja, és mindazt a kövérjét, amely a beleken van. Fejtse le a két vesét a rajtuk lévő kövérjével együtt, amely a vékonyánál van, meg a májon lévő hártyát is a vesékkel együtt. Füstölögtessék el azt Áron fiai az oltáron, rátéve az égő áldozatra, amely a tűzre rakott fán van. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Kedves gyülekezet, a Bibliaolvasó vezérfonalunk az Ószövetségből egy olyan könyvet jelöl ki számunkra a Mózes harmadik könyvében, amely rengeteg ószövetségi rendelkezést, áldozati bemutatást, annak az eszközeit, vagy annak a cselekmény sorozatát hozza elénk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes olvasmány, de nagyon-nagyon távolinak tűnik a mi életgyakorlatunktól. És ahogy olvassuk ezeket a részeket, mindenki talán érzi azt, hogy kell lennie ott a történések, a cselekmények mögött valami olyan üzenetnek, ami azonban ma is helytálló, ami ma is megtalál bennünket, és el tud igazítani. Nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani ezeket az áldozatokat, és ha már hallottunk egy pár ilyen történetet, vagy olvastunk egy pár ilyen részt a Bibliában, akkor tudjuk, hogy mennyire különbözőek. Van olyan, ami egyszerűen csak anyagában különbözteti meg az áldozatokat, hogy ez egy állati áldozat, vagy valami növény áldozat. Vagy csak a nyers anyagról szól, tehát az élő húsról, vagy pedig egy ételáldozat, ami már el van készítve, vagy egy italáldozat. Aztán olyan megkülönböztetéseket is olvasunk, és talán itt jönnek a lényegesebbek, hogy milyen okból, vagy milyen célból vannak ezek az áldozatok. Ez az ok és ez a cél, ez nem olyan könnyen megkülönböztethető, ahogy a mi életünkben sem megkülönböztethető. Sosem tudjuk, hogy valamit Isten valami okból ad az életünkből, tehát elkövettem valamit nem jól csinálok, és azért jön, vagy valami célja van. Ezt például a próbatételeknél nagyon erősen tapasztaljuk, hogy vajon miért van rajtunk a nehézség, a nyomorúság? Mi ennek az oka? Kérdezi az ember. Isten pedig azt mondja, hogy ő máshogy látja, mi ennek a célja. Hát az áldozatoknál is érdekes ez, hogy vajon miért is mutatom be? Azért, hogy Istent megnyerjem magamnak, valamit kicsikarjak tőle, valamit megvegyek a magam számára? Ez az oka? Vagy van valami célja? Istennel megéltem egy közösséget, Isten valahogy ezzel akar közelebb hozni magához, valamit ebben ki akar ábrázolni, meg akar tanítani nekem. Sokszor ez a kettőség azt hiszem a mai áldozatainkban is benne van, mert hogy ez a kifejezés átjött a mindennapjainkba, csak nyilván nem ilyen cselekményekhez kapcsolódik hozzá. Az ember használja ezt a kifejezést, hogy most áldozatot hoztam. Megint csak kérdés, hogy ez egy ok. Áldozatot hoztam, azaz valamit nagyon szeretnék elérni, most nagyon jó akarok lenni. Most nagyon megmutatom, hogy szeretem Istent. Most nagyon megmutatom, hogy szeretem a másik embert. Azért hozok áldozatot, mert ezzel valamit el akarok érni nála, elő akarok idézni, hadd mondjam csúnyában, valahogy ki akarok követelni magamnak. És néha ezek az áldozatok megérik, mert akkor a másik lép, akkor a másik megteszi, akkor Isten talán megvalósítja az én álmomat, vagy pedig itt is a célokról van szó, vagy inkább valami utólagosan adott háláról, rosszabb esetben egy ilyen kifizetésről, köszönöm, hogy megkaptam, ehhez érte a jutalmad. Hát ez is benne van a kapcsolatunkban sokszor. Van, hogy előre mutatjuk be az áldozatot, hogy megkapjuk végül, pedig valamit kipréselünk magunkból hálaként és köszönetként, és kicsit fogcsikorgatva, mert azért nehéz ezt, ezzel jóváírjuk a dolgokat. Hát ez az áldozat, és az áldozat bemutatásnak a nagy kérdése, ami az ókorban egy egészen különös és tényleg számunkra szokatlan cselekménysorozat, de valahol mégis ott van az életünkben most is. És most van egy típus, amit én felolvastam itt 5 versen keresztül, és ezt úgy hívják, hogy békeáldozat. Most nem vétekért bemutatott áldozatról van szó, nem arról van szó, hogy valami tisztulási áldozat, hogy egy betegségből szabadult meg valaki, nem arról, hogy fogadalmat tesz és ezért hoz áldozatot, nem azért, mert engesztelést akar bemutatni, hanem békeáldozat. Milyen érdekes, hogy úgy tűnik, hogy ezek a csoportosítások nagyon erősen kapcsolódnak ahhoz, ami az emberi életnek a fő részei, vagy azok a nagy témák, amik fontosak nekünk. És az egyik ilyen nagyon fontos téma ez a béke dolog. Hogy kívül is, de belül is valami harmónia, valami olyasmi, amiben otthon tudok lenni, az szükséges az életemhez. És ez az igyekezet, ez ott van az akkori emberben, meg ott van a mostani emberben is. És lehet, hogy itt nem is a cselekményeken van a hangsúly, hanem azon, hogy mit élek meg közben. És én most erre hívnék mindenkit, hogy egy kicsit próbáljuk végig gondolni azt, hogy ennek az áldozatnak a jelképes cselekedetei mögött mi is az, amit az ember átélhet, amit megkaphat, ami mégis egy, használjuk egy modern kifejezést, egy ilyen interakció valaki más és közöttem, és közben én magam úgy érzem, hogy a helyemre kerülök. A jellegzetességek között talán az első, ami feltűnik az embernek ebben az áldozatban az, hogy nem égetik el az egészet. Általában az áldozatok, meg mindenféle termés áldozat arról szólt, hogy építettek egy oltárt, tüzet raktak rá, és amit Istennek szántak, azt teljes egészében elégették. Itt viszont arról olvasunk, és elég hosszadalmasan ecseteli is, hogy melyik részét az állatnak hogy kell leválasztani a másiktól, mi az, ami Istenhez megy, és a többivel vajon akkor mi lesz? Azt mondja, hogy azok a részek, amelyek az ókori ember szerint a lelket hordozták, a belső életerőket, azok mind az Istené. A szívét, a máját, a vesét, a hozzá kapcsolódó zsírt, amiben az erő testesül meg, az az Istené. De a többi része ennek az állatnak, az legyen egy közös vacsorának a része. Üljetek le, és közösen fogyasszátok el. Azzal a családdal, azokkal az emberekkel, barátokkal, akik közel állnak hozzájuk, vagy magában ott a gyülekezetben, tehát ennek az áldozatnak valahogy van egy ilyen közösségi szerepe. És most békeáldozatról beszélünk. És ez így akkor nem is véletlen. Mert itt nem arról van szó, hogy hogyan tudnék belül lemenni alfába. Nem arról szól, hogy hogyan tudnék egy olyan állapotot magamra erőltetni, vagy magamba plántálni, ahol én elengedtem mindent. Hanem fontos az, hogy én kikkel is vagyok kapcsolatban, hogy ott van Isten, és velem ilyen a kapcsolatom, hogy ott van egy másik ember, és velem ilyen a kapcsolatom. Van egy nagyon kedves énekünk, én magam is nagyon szeretem, és a gyülekezet is szerintem így vettem észre. A 274. dicséretünk ki, Istenének átad mindent. Így kezdünk. Nagyon szép ez az ének. És a harmadik verset is sokan szeretik a bibliaórásaink közül, amely arról szól, hogy csak légy egy kisi áldott csendben, magadban békességre lelsz. És úgy érzem, hogy néha azért ezt félreértjük, ezt a mondatot. Ez a magadban békességre lelsz. Mi ilyen nagy belső lelkibúvárok vagyunk, és nagy rendrakásokat akarunk csinálni magunkba, és úgy érezzük, és egy picit talán a modern pszichológia is ehhez hozzájárul, hogy ott benne az ember turkászon, azt rakja rendbe már valahogy magát, és akkor majd meg tud indulni a másik ember felé. Van ebben valami? Én ezt nem akarom kihúzni. De nem tudom, hogy egyedül rendet tudok-e rakni magamba. Hogy ez nem mégis egy közösségi akció kéne legyen, ahol én az imádságaimban is valahogy Istennel ott megharcolok azért a békességért, amit kérek az imádságban. Hogy megértsem, hogy mi az ő szándéka, vagy elfogadjam, hogy mi az ő szándéka. Hogy az, amit én vele olyankor végig küzdök, az egy olyan folyamat, aminek a végén lehet azt a pillanatot megélni, hogy Uram, a te kezedben vagyok, és ez nekem jó, és ez nekem békességet ad. És ugyanígy a másik emberrel is valahogy meg kell harcolnom. Néha azokat a harcokat, amelyek olykor fájnak, mert elhangoznak benne szavak, amelyek nem esnek jól, meg nekem is ki kell mondanom igazságokat, amiket most már nem rejthetek véka alá. amiről úgy érzem, hogy az feszít engem, és ott ki kell valahogy ezeket mondani, és meg kell utána élni. És a béke áldozat az erről szól, hogy én hozok egy áldozatot, de azt valahol utána úgy közösen fogyasztjuk el. Azt közösen emésztjük meg. Egy tekintést hadd tegyek, a mai nappal elkezdődik egy olyan hét, amit házasság hetének neveznek most már évek óta, és mindig kapcsolódnak hozzá előadások vagy programok, most nyilván ezeket interneten lehet követni, meg valahol azt próbálják erősíteni a gondolatunkban, hogy igen, vannak olyan közösségek, amiben áldozatot kell hozni ahhoz, hogy működjön. És ott olyan emberek próbálnak vallást tenni arról, hogy ők ezt hogyan élik meg Istennel, meg egymással, akik nem arról beszélnek, hogy hú, gyerekek, ez milyen flottul megy magától, hanem arról beszélnek, hogy mennyi küzdés és mennyi imádság van mögötte, hogy ez tényleg egy közösségi békeáldozat. És ebbe van tennivalója az embernek. Hát most már csak az volt a kérdésem ezek után, hogy jó, rendben van, valaki békességre akar igyekezni az életébe, fogja magát, vesz egy állatot, bemegy a templomba, ezt ő kifizette, levágják, és másokkal együtt megeszi. Hogy végülis ki kell kifizesse ezt az áldozatot? Ki az, aki végül is az anyagi terhet hordozza? Ki az, aki a legtöbb részét beleteszi ebből az áldozatból? Mert nekünk mindig ez a kérdés, amikor így békét akarunk csinálni, hogy hát ki fogja kifizetni azt a nehéz helyzetet, ki fogja kezdeményezni azt a beszélgetést, ki fogja fölvállalni azt, hogy ebből először egy konfliktus kezdődik talán. Én azt gondolom, hogy ha valaki ezt úgy igazán szeretné átélni, akkor ezek számára nem kérdések, hogy ki kezdi, hanem neki van egy olyan belső igénye, és neki, akinek talán jobban fáj valaminek a működés képtelensége, fog lépni először. És ez így van egyébként Istennél is. Azt gondoljuk mi magunkról, hogy mi most idejöttünk Istenhez, és megelőztük őt, és azt mondjuk, hogy nézd, én hoztam neked valamit, nézd, én jöttem tisztelni téged, nézd, én jöttem imádni a te nevedet. És akkor Isten elmosolyog, és azt mondja, hogy te jöttél? Mennyi mindent már megtettem előtte, érted? Te akarsz velem megbékülni? Olyan furcsán hangzik, amikor az ember azt gondolja, hogy jól van, Uram, akkor legyen úgy, ahogy te akarod. Úgy is mindig úgy van, ahogy ő akarja. Én teszek neki szívességet azzal, hogy békülök vele? Pál apostol is hívja fel a gyülekezetnek a figyelmét, azt mondja, béküljetek meg az Istennel. És igen, mi vagyunk azok, akik haragszunk néha rám, nem értjük, hogy ő miért úgy csinálja dolgokat, ahogy nekünk az nem tetszik. De neki sokkal jobban fáj az, hogy mi messze vagyunk tőle, mint nekünk az, hogy ő messze van tőlünk. Így van az, aki békét akar a lelkében, a környezetében, nem arra vár, hogy a másik induljon, hanem úgy érzi, hogy ezen változtatni kell, és hozza az áldozatot. És nem azt mondja, hogy te bántottál meg, vedd meg te azt a marhát, és vágjuk le, és majd megeszem veled, hanem akár erre áldoz is. Aztán egy második érdekessége talán ennek, hogy, és ez alá is támasztja azt, hogy itt valami közösségi dologról van szó, hogy igen nagy áldozatot kell bemutatni. Egy marhát kell levágni, egy nagy testű állatot kell levágni. Vagy aki szegényebb, az egy juhot és egy kecskét, ez van majd a folytatásba benne. De mindenképp valami olyasmit, amit egyedül nem tudok megenni. Ugye eszembe jutnak azok a képek, amit gyerekektől, még fiataloktól is szoktam hallani, akik kapnak egy csokoládét, és beviszik a szobájukba, és eldugják a saját kis polcukra, és azt mondják, ez az enyém, ezt beosztom magamnak, és szépen majd megeszegetem. És vannak a jó szívűek, akik amikor megkapják, akkor egyből fölnyitják, és megkínálják a többieket, és azt mondják, ki kér belőle. Nagyon sokszor vagyunk így, hogy, hogy azokat a dolgokat, amiket be akarunk így spájzolni magunknak, úgy eltesszük a szűkebb időkre. Mert Jézus mindig arról tanított, hogy ha valakivel megosztod azt, amit most van, akkor az még inkább garantálja, hogy az mindig lesz is. Hogy azt használni nem kár. Azt nem szabad sajnálni. És az, ami maga az áldozat, arra még egy jelzőt is használ. Nem csak nagy legyen, hanem azt mondja, hogy legyen hibátlan. Nyilván, hogy ezt is valahogy meg tudjuk magyarázni, és tudjuk érteni. Tehát ha Istennek adok valamit, akkor Istenhez az méltó, hogy hibátlan legyen. És ez benne van az életgyakorlatunkban is, vagyis sajnos nincs mindig benne, de benne kellene legyen. Egy Isten tisztelet legyen Istenhez méltó. Olyan helyen, olyan időben, ami méltó ő hozzá. Egy templom legyen úgy felékisítve, legyen úgy rendben tartva. Az ember, aki oda jön, legyen Istenhez méltó a maga külső és belső mi voltában is. Legyen tiszta, legyen felöltözött, legyen ünnepi, mert én Isten elé lépek. Azt gondolom, hogy ezen túl sok vitatkozni való nincsen. Persze mi magunk is tudjuk, hogy nem vagyunk hibátlanok. Tehát ha magamat kellene Istennek áldoznom, akkor tudnám azt, hogy tele vagyok gyarlósággal, hibával, és legfeljebb ezeket takargatni tudom egy picit. De nem is erről van itt szó, mert azok az állatok se voltak hibátlanok. Gondolja itt valaki, hogy genetikai vizsgálatnak voltak alávetve? Vagy végignézte egy orvos, hogy ez az állat, ez tökéletes? Nem, csak a legszebb volt, a legjobb volt, amit oda tudott adni az ember, kiválogatva abból, amivel rendelkezett. De a kevésből, tudjátok, a tökéletesből kevés van. És ezért az ember azt nem szívesen adja oda. És ezt aztán a próféták is megítélték, hogy ha már az Istennek le kellett vágni valami áldozatot, akkor jó lesz neki a háromlábú is, a félszemű is, a vak, a sánta, meg a döglődő félben lévő. De hogyha ez egy lelkület, akkor az valami nagyon síralmas. Ezzel akarok egy kapcsolatot fönntartani? Hogy beleteszem a satnyát? Hogy beleteszem azt, ami már semmire sem alkalmas, amire magam is azt mondom, hogy ennek már úgyis mindegy. Ezekből nem lehet kapcsolatrendszereket építeni, ezzel hogy akarok odállni Isten elé, és hogy akarok odállni egy másik ember elé. Eszembe jutott egy kifejezés, remélem, hogy érthetővé teszi a dolgokat. Istennek a fő műsoridőben van helye, és a másik embernek is. De ő mindig kicsúszik abból. Ha az egész életemet nézem, akkor azt mondom, hogy gyerekkoromban belefér egy-két hittanóra, olyan jól éreztük ott magunkat, hogy el lehetett beszélgetni, játszani, olyan kedves volt ez az egész. Szóval amikor megöregszem, és kezdek egy kicsit félni az egyedüléttől, a betegségtől és a haláltól, hogy visszakeveredek, de ez nem a fő műsoridő. Hanem pont akkor, amikor tele vagyok álmokkal, vágyakkal, erőm is van, hát akkor kéne azért az Isten szolgálni, nem? Amikor úgy tényleg azt tudná mondani, hogy a legjavát adom az egésznek. Nem mint, hogyha a másik nem érne semmit, de valahogy sajnos ez így működik az életem, hogy amikor én vagyok tele a magam gondolatával, meg én vagyok benne a nagy elvárásaimmal, a másikkal való kapcsolatomban is, akkor ez mit érdekel engem, hogy mi jut a másiknak? Jézus is emlékezteti a tanítványokat egy helyzetbe, és azt mondja, hogy tudjátok, amikor az ember a feleslegből ad, az van mit ér? Ha pedig valaki abból a kevésből ad, amit úgy dédelgetve őriz, és olyan nagy becsben tart, akkor az már milyen sokat jelent. És ezt mi megérezzük a kapcsolatban. Ha órákat töltök együtt a másikkal, de az nincs benne, akkor tudjuk jól azt, hogy ez nem ért sokat. Ha meg csak egy percet kapok tőle, és látom, hogy minden idegszálával rám figyel, és még talán azt is el tudom gondolni, hogy na most kerültem bele az ő imádságába, és nem fog rólam megfeledkezni, az meg mindent visz. Ez nem mennyiségi kérdés, hanem minőségi kérdés, hogy legyen az hibátlan. És úgy is visszaüt. Gondoljuk el azt a helyzetet, amikor valaki veszi az áldozatra való állatot, és azt mondja, hogy úgyse veszi észre senki, hogy ez egy haldokló állat. Én viszem, levágják, és jó járunk. És utána föltálalják neki, hogy na, akkor edd meg. És ott rágósan az inas részeken próbál túl lenni. Hát te visszakapod azt, amit adsz. Visszajönnek a kapcsolatokban. Az Istennel való kapcsolatban is visszajön, hogyha az nem elég szilárd, nem tettem bele magamat, a magam teljességével, akkor nem is működik úgy. Akkor valahogy úgy lepattan róla minden, amit Isten mond, amit tenni akar. És ugyanígy a másik emberrel is. Legyen az hibátlan. És akkor van egy záró gondolat, még mielőtt ezt az állatot levágták volna, oda kell menjen az áldozatot vívő ember, és rátegye a kezét a fejére. És nyilván nem csak egy mozdulat ez, hanem ennek van valami jelentése, egy üzenete, valami azonosulás azzal a kivégzésre váló állattal, aki helyettem az én nyomorúságaim miatt, az én tévesztéseim miatt, az én élhetetlenségem miatt megy most a halálba. Belenézni abba a sorsba, amit érdemelnék a tetteimmel. És ez pillanatra ott azért, hogyha valaki ezt komolyan veszi, az úgy mellbevágó lehetett. Hogy azért, hogy én békességben legyek Istennel, azért áldozatra van szükség. Azért, hogy békességben legyek egy másik emberre, azért áldozatra van szükség. És ezt az áldozatot nem mindig én hozom, és nem mindig én fizetem ki, hanem néha ezt másoktól ajándékba kapom, vagy maga Isten rendezi el, hogy én mégis ilyen életet élhessek. Szeretem az idősebbeknek azt a szerintem már tapasztalaton álló mondását, hogy megkérdezzük tőlük, hogy tetszik lenni, jobban, mint érdemelném. Ez nem egy ilyen mondás csupán, hanem ebben benne van valami mély tapasztalat, hogy az Isten sokkal többet adott nekem, mint amit érdemeltem volna. Sokkal többen van, sokkal több helyzetből kihozott, mint amennyit én megláttam, hogy egyáltalán veszélybe lettem volna. Amikor az ember ráteszi arra az állatra a fejére a kezét, és úgy végig gondolja azt, hogy mennyi minden terhet szeretnék én most gyerét rátenni. És ugyanígy jövünk az Isten elé, mert pont ezért jövünk, hogy itt valami tehertől megszabaduljunk, amit nem jó cipelni, amit nehéz cipelni, ami benne van a kapcsolatainkban is, mert megterheli őket, mert nem tudunk hibátlant adni. És erre az egészre azt mondja Isten, hogy így, hogy van, elfogadom helyetted. És akkor ezt gondolom, hogy már mindenki ott motoszkál a gondolatában, hogy na jó, már mikor mondja ki a lényeget, hogy az Istennek van egy ilyen áldozata. Ő azért küldte el az egyszülött fiát, hogy ezt az általunk nem teljesíthető áldozatot, ezt megtegye és meghozza. Ez béke áldozat volt. Mert neki fájt jobban az, hogy itt valami nem működik közte és közöttem. Nem nekem fájt jobban, neki fájt jobban. Ezért küldte el. És hibátlan volt. Ennek a hibátlanságnak az egyik jellemzője az, hogy mindig mindent teljesen beletesz az én életembe. Egész önmagát. Nem spórol rajtam az Isten. Sem a türelmével, sem a szeretetével, sem az irgalmával. Nagyon bőkezű. Nem érdemelünk ennyit. És minden terhet elbír. Ha most van, most is rátehetem. A múltamat is rátehetem. A jövendőmet is rá fogom tenni. Azért jövök ide, hogy én innen úgy menjek ki megbékülve, hogy Isten nem haragszik, és nem fog elgáncsolni a következő utcasarkon, mert nem bosszút akar állni azért, amit elhibáztam, hanem meg akar menteni. És az összes kapcsolatomba úgy fog beleavatkozni, hogy azt a jobbik irányba tudja eltolni. És nekünk erre nagy szükségünk van. Legyünk Istennek hálásak azért a békeáldozatért, amit ő tud bemutatni értünk. Ugyanakkor igyekezzünk megtenni mi is mindent azért, hogy a békét mi is úgy tudjuk munkálni, hogy arra áldozzunk. Abba beletehessük mi is önmagunkat, az építse a kapcsolatainkat, tegye áldásossá azokat, és engedjük, hogy azokba Isten tudjon munkálkodni. Csendesedjünk el, és Hajtsuk meg fejünket, úgy imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, vannak olyan jelképes cselekedetek, amelyeken mi gyorsan túltesszük magunkat, olyan mozdulatok, amelyeket néha meg is ítélünk, és azt mondjuk rá, hogy ez csak egy mozdulat, de mögötte annyi érzés és annyi gondolat lehet, ami nem egy legyintést érdemelne. És lehet, hogy amikor ilyen régi, szertartásos részeit olvasok a Bibliának, akkor idegennek tűnnek, de mégis ott vannak emberek, akik boldogságot kerestek, akik az életüket keresték, a helyüket, akik szövetségben akartak lenni te veled, és ezt valahogy meg akarták jeleníteni. Biztos, hogy vannak olyan jelek, amik ezt most is kifejezhetnék a mi életünkről. Vajon tényleg tudjuk-e közösségben megélni azt, amit tőled kapunk? Hogy a békességet úgy keressük-e, hogy nem egyszerűen kizárni akarjuk az egész világot és megfeledkezni róla, hanem valahol munkálni azt az országot, amit te hirdettél meg, ahol lehet veled találkozni, és ahol be lehet fogadni a másik embert is. Ahol lehet olyan harcokat vívni, ahol nem egymást legyőzni kell, hanem közelebb lehet jutni egymáshoz. És imádkozunk azért is, hogy bocsáss meg nekünk, hogy általában azt adjuk, ami felesleges, amit most éppen másra nem tudnánk használni. Időnkből is, türelmünkből is, anyagiakból is, sok mindenből. És aztán olyan rossz érzés, amikor összedőlnek azok az építmények, amiket ezekből raktunk össze. Összetörik egy házasság, akkor az borzalmas dolog. Amikor elveszítünk egy embert, és csupa űr marad utána, az nagyon nehéz állapot. Segíts beletenni az igazit, azt, ami oda nagyon kell. És azért is imádkozunk, hogy hadd tudjunk letenni olyan terheket, amiket nehéz napról napra cipelni. Hogy a békességünk igazi legyen. Hogy ne csak mondjuk azt, hogy te vagy a mi Istenünk, hanem ez adjon békességet is. Hadd tegyük így le a betegség terhét, a fájdalomnak a terhét, ennek a világnak ránk nehezedő nyomását, az elvárásokat, a félelmeket, ezt most mind itt hagyjuk te előtted, és szeretnénk bemutatni magunkból is valami béke áldozatot, válaszként a tiédre. Így kérünk, hogy maradj mellettünk, hordozd az életünket, adj nekünk gyógyulást, gyógyítsd meg ezt a világot is. Kérünk, hogy légy gyülekezetünkkel, népeddel, engedd, hogy áldást tudjunk munkálni mások életében. Hallgass meg imádságunkat most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmébe az adakozás lehetőségét. Szeretettel hirdettem a gyülekezetben, hogy sok gondolkodás után, de látva a gyülekezeti élet aktivizálódását, szeretném a csütörtök esti bibliaórák rendjét visszaállítani. A márciustól eltelt időszakban volt olyan teljesen szüneteltek ezek a gyülekezeti bibliaórák, és volt olyan, amit itt a templomban meg tudtunk tartani. Ez este 6 órakor szokott csütörtökön kezdődni, és egy rövid áhítat jelleggel fogjuk megtartani a jövő héttől itt a templomban. A gyülekezet egy része, inkább idősebb korosztály járt rendszeresen erre az alkalomra a gyülekezeti házunkba. Most azonban ezt kiterjeszteném idő vagy korhatártól függetlenül, bárki eljöhet ezekre az alkalmakra, mivel ez egy esti alkalom, nyilván kevesebben is tudnak eljutni, de mégiscsak egy kicsit lehetőséget ad jobban találkozni Istennel és egymással. Tehát most csütörtökön 6 órától itt a templomban megtartjuk a gyülekezeti bibliaórákat. Természetesen azt szeretném kérni, hogy mindenki úgy érkezzen erre, hogy maszkot hozzon magával, vagy itt vegyen el, és egészségesen jöjjünk, vagy egészséges környezetből erre az alkalomra is. Tehát erre is szeretettel várunk mindenkit. Sajnos a többi alkalom az addig még megoldásra vár, amíg a kijárási korlátozás van, hiszen az ifjúsági bibliaórák vagy házasköri bibliaóra olyan késői időpontban tud munkaidő után elkezdődni, nem tudjuk biztosítani, hogy 8-ra mindenki hazaérjen. Ez az esti 6 óra, ez még belefér, 6-tól fél hétig megtartjuk azt a kis bibliaóránkat, áhítatunkat, és utána kényelmesen 8 órára mindenki még hazaérhet. Isten tiszteletünket a 230. dicséretünkkel zárjuk, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. 230. dicséretünknek a második és negyedik verseit énekeljük. Bánt a sok gond, űz a bánat, tört remény vagy félelem. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.